Galaxis kalauz Timár Ágnessel.
Kellemes délutánt kívánok, ez itt a Galaxis kalauz 334. epizódja, a mikrofonnál Timár Ágnes. Az előző adásban olyasmiről is szó volt, mint hogy egy penészes hamburger látványa undort kelt. Tudom, ki gondolta volna, pedig valójában abszolút van olyan dimenzió, amelyben az e fajta felismerés nem biztos, hogy minden esetben egyértelmű. Ez a dimenzió pedig a reklámvilága. A múlt héten Debreceni János egy konkrét reklámot idézett fel, amelyben az előbbi kép helyet kapott. Egy gyors étteremlánc azt bizonyítandó, hogy nem használnak tartósítószert, egy óriás plakáton bemutatott egy enyészetnek indult ételt, amelyet ők állítottak elő korábban, és lám, csak azt tud megromlani, amiben szerves anyagok vannak. És valójában tökéletesen logikus az okfejtés, de mint mondtam, ez egy másik dimenzió. Leegyszerűsítve az egyértelmű üzenetek univerzuma, ahol az értelmezés szándéka felboríthatja az egész téridő kontinuumot. Na, de vissza a jövőből a témánkhoz, hiszen talán egy pöttyöt túl dramatizáltam a dolgot. A lényeg, hogy a reklám nem arra van, hogy agyaljunk rajta. Tulajdonképpen a hirdetés tárgyától függetlenül egyszerűen jó érzést kell keltenie a reménybeli fogyasztóban, aki különben egyáltalán nem követi a reklámnak nevezett szükséges a rosszat, csak elviseli. Mégis a megfelelő jelzések képesek azt a megfelelő érzést kelteni, amellyel a hirdető eléri, hogy végül is, bár nem is azzal a céllal indult el vásárolni, hősünk csak megnézi az üzletben a terméket. Hogy végül is megveszi-e, annak az előmozdítása nem feladata a reklámnak. Debreceni János reklámszakértő úgy fogalmazott, hogy annyit kell elérnie a hirdetésnek, hogy a fogyasztó annak hatására egyáltalán megnézze az üzletben a terméket, amiről hallott. A példaként hozott penészes hamburger látványa pedig természetesen nem kelt jó érzetet. Nem akar az ember egy jó tartósítószermentes hamburgert enni, mert bár edukálták, épp most vették el totálisan az étvágyát. Ez a reklám erején kívül a vizualitás fontosságára is rámutat általánosságban. Ezt kezdtük el körüljárni az előző részben Debreceni János reklámszakemberrel, a Green Room kreatív igazgatójával. Egy testápoló márka hirdetéseit vettük alapul, amely már jó ideje az átlagos női test szépségét használja üzenetként. Nem olyan rég pedig az átlagos alkatú, értsd, nem szupermodellszerű mellett, a testi fogyatékossággal élő nőket is elkezdte szerepeltetni hirdetéseiben. Az üzenet szempontjából minden felvonultatott nő ugyanazzal a, hát, problémával küzd, egyikük sem szupermodell. Mindeközben a testápoló márka bizton állítja, hogy minden nő, tehát velük együtt mi is, gyönyörűek vagyunk. Nem mondom, hogy elhiszem, ahogy azt végképp nem, hogy most már nők milliói érzik magukat gyönyörűnek, de kedves állítás, és még akár hihet is benne a cég, amelyik megbízta ezzel a reklámkészítőit. Utóbbiak pedig arra kerestek megoldást, hogy miként kelthetik fel a célközönség figyelmét a szükséges módon és mértékben, látszólag az üzenet iránt. Valójában az üzenet keltette feltételezhetően jó érzés iránt, amely a terveik szerint átirányítja a figyelmet magára a márkára is. Na, hát ennyi az egész. És el is készült a jó reklám. Pontosabban a jelenleg jó reklám, ugyanis néhány adással ezelőtt Keszeg Anna kultúra kutató rámutatott arra a külföldön már határozottan érezhető változásra, amelynek lényege a testpozitivitás visszaszorulása és az úgynevezett treadwife, vagyis hagyományos feleség eszményének a megjelenése. Hogy ennek még nem látjuk nyomát, akár mondjuk az előbb bemutatott reklámsorozatban, az Debreceni János szerint természetes, ugyanis a hazai reklámipar ugyan követi a nemzetközi trendeket, de némileg lemaradva. A reklám készítői manapság a szokatlan képi megoldásokkal igen gyakran operálnak, éppen ezzel folytatjuk az előző adásban a reklámszakemberrel félbehagyott interjút.
Első megálló.
Ide tartozik a vizualitás szempontjából, mi az, amit megszokott a szemünk. Egy hölgyet látunk, aki befűzi a cipőjét, és csak a bokáját látjuk, pontosabban a bokája helyét, hogy ott egy protézis van, illetve a másik reklámban egy férfit rövidnadrágban, és ott is tulajdonképpen a térdtől lévő protézist mind a kettő fut, tehát hogy a történetben van jelentősége annak, hogy úgy használja, minthogyha az ő vele született végtagja lenne. Az egyik az dezodort reklámoz. Fogalmam sincs, hogy melyik dezodort reklámozza. A másik, ahol a férfi van, az pedig egy fájdalomcsillapítót, és fogalmam sincs, hogy melyik fájdalomcsillapítót. Tehát ez akkor azért nem érte el a célját.
Mi miatt nem működik nyilvánvalóan a dezodor és a fájdalomcsillapító esetében, az az, hogy még hogyha az embernek van is szándéka arra, hogy ezt a plakátot értelmezze, akkor is nehéz dolga van. Tehát ugye a reklám üzenete az általában egy ilyen nagyon egyszerű asszociáció felépítése. Hogyha ebben nem kellően gyors még azok felé sem, akik egyébként mondjuk egy buszmegállóban hajlandók ezzel időt tölteni és értelmezni, de hogyha ezt nem tudja megugrani, akkor ahogy te most le is írtad, az igazából nem reklám.
De az ő esetükben az volt a probléma, hogy most ha ezt a két, mondjuk úgy, hogy hibás reklámot vesszük, hogy nevezetesen fogalmam sincs, hogy melyik terméket reklámozták, akkor nem azt mondom, hogy öncélú volt mondjuk a protézis használata, de hogy annál már jobban megszokta a szemünk, mint sem, hogy ez komolyabb figyelmet keltsen fel az egyik. A másik meg az, hogy esetükben esetleg mondjuk egy új irányt kezd. Tehát, hogy lehet, hogy eddig képviselt valamit, lehet, hogy ugyanezt az üzenetet, hogy pikpak elmúlik a fájdalmad, és hogy határozottan semmi köze nincsen ahhoz, hogy valakinek protézise van, sőt, ahhoz sincsen, hogy futóversenyen indul, mert itt az volt a gond, hogy fájt a feje, és be kellett venni előtte egy fájdalomcsillapítót, hogy elmúljon. Tehát, hogy nekem ilyen túl sok sztori volt benne, ami ilyen fölöslegesnek tűnt, tehát, hogy ez lehet a gond, vagy az, hogy van egy márka, amit egyébként mondjuk ismerünk, mert egy 1000 éve használt fájdalomcsillapító, csak most kipróbáltak valami új tartalmat, amit mögé tesznek, csak ilyen formán legalábbis rám nem hatott olyan módon, hogy megjegyeztem volna, hogy mi az.
Valószínűleg én nem ismerem ezt a hirdetést, de azt gondolom, hogy a szándék az nyilvánvalóan ez volt. Tehát, hogy a protézissel is pont ugyanolyan sportteljesítményre vagy képes, hiszen a fájdalom az nem akadály. Ugyanakkor az, hogy önmagában egy protézissel élő sportolót mutatni, az mennyire szokatlan és mennyire figyelemfelkeltő, hát ez nyilván megítélés kérdése, te azt mondod, hogy különösebben nem az. Általában ilyenkor a hirdetők abban hibába szoktak esni, hogy ők azt is elfogadják úgymond szokatlannak, hogyha az adott termék kategóriában ez még nem jelent meg. Tehát, hogyha nem tudom, ez a testápoló márka ugye használja ezt, és nagyon könnyen be tudjuk azonosítani a márkát, és hogyha ezt látva azt mondja egy fájdalomcsillapító márka, hogy akkor ezt én is használni fogom, akkor könnyen esik abba a hibában, hogy azzal a feltételezéssel, hogy egyébként mivel az ő termékkategóriájában ezt még senki nem tette, ez neki egy ilyen figyelmi előnyt biztosít, holott természetesen a valóságban a helyzet az az, hogy a reklámok minden más reklámmal és minden más termékkategória reklámjával versenyeznek. Tehát akkor előáll az a helyzet, mint a te esetedben, hogy számodra ez már nem különösebben érdekes. Ennek ellenére ez a dolog működhet, hogyha elég gyorsan meg tudom teremteni az asszociációt. Tehát, hogyha tegyük föl, az esetek többségében az emberek egyébként tényleg abszolút nem értelmeznek reklámüzeneteket, de hogyha egyébként te hajlandó vagy eltölteni vele 3-4 másodpercet, és hogyha ez alatt te össze tudod rakni, hogy itt arról van szó, hogy ő a protézised acára ugyanolyan teljesítményre képes, mert a fájdalom nem hátráltatja, akkor a dolog működhet, de kétségtelen, hogy ez általában többet feltételez az emberekről, mint amit ők reklámok vonatkozásában ilyen szellemi tornaként hajlandóak elvégezni.
De akkor azt mondod, hogy annak is van jelentősége, hogy egyébként mi az, amit a szem megszokott már. Most márkától függetlenül és az elrontott és a jól működő reklámokat is egybevéve, mert ugye azért ez is folyamatosan változik, ugye a bikinis nő példájából kiindulva, hogy mondjuk 1905-ben azért is repülősóért nyúltak volna, hogyha valakinek vörös a haja. Most csak nyilván mondtam, ami szélsőségeset, de hogy akkor nem annyira volt divat, aztán hirtelen pont ezért nagyon divatos lett. Ma meg, amit mondtam az elején is, hogy muszáj ugye ezt a tétet emelni, arra utalva, amit te is említettél, és hogy ez a testápoló márka megtehette azt, hogy a maga valójában ábrázolja mondjuk akár a testi fogyatékosságokat is, mert ő már végig járta ezt az utat, tehát neki már máshogy kellett meglepnie ugyanazzal az üzenettel a fogyasztót, de a látvány szempontjából egy protézis, ahol nem látjuk a testnek a valódi fogyatékosságát. Én azt gondolom, hogy arra kevésbé kapom fel a fejemet, az valahogy megszokottabbá vált a szem számára, de 30 évvel ezelőtt simán a protézises reklám is jobban megmaradt volna a fejünkben. Tehát azért van egy ilyen a mindannyiunknak az ismeretei, függetlenül attól egyébként, hogy mit akar reklámozni. Tehát, hogy azért kap mondjuk Gellert ez a két említett reklám, mert olyasmit akart használni figyelemfelkeltőként, ami ma már igazából nem kelti fel a figyelmet. Vagy pont azért, mert hogy nem mutatja, hogy például mondjuk felhelyezi azt a protézist a térd csonkra. Most bocsánat tényleg, hogy belemegyek ilyen részletekbe, de egy ilyen szituációt azért ritkábban látunk, mint sem azt, hogy történetesen csak simán abban fut.
Ez egy érdekes megfogalmazás, ez a megszokta a szem. A kérdésed elejére visszatérve, tehát az például, hogy hogyan viszonyunk a szemérmességhez, az nyilvánvalóan változik. Tehát az, hogy mi volt a módszázad elején a 70-es években, és most szokatlan, és ezért érdekes, az ugye a reklámtól függetlenül változik. Az, amit egyébként a fájdalomcsillapító márka ebben az esetben csinál, tehát én azt gondolom, hogy sokkal inkább onnan ered, hogy hogyan tudja érdekessé tenni a fájdalom demonstrációját. A kliséből ez feltétlenül kilép. És kétségtelen, hogy amit te mondasz, az egyébként egy sokkal valósabb és fontosabb kritérium, ami mentén meg kell ítélni a reklámot, hogy az abszolút értéken ez mennyire érdekes. Eszembe jutott, hogy egy nagy német sportszergyártó 10-néhány évvel ezelőtt a futóknak az Egyesült Államokban csinált egy nagy kampányt, és ennek a kampánynak az volt a gondolata, hogy hát igen, mi futók, mi mások vagyunk. És semmi más nem csináltak a kampányban, mint ilyen egészen furcsa momentumokat dokumentáltak, ahogy egy futó fut, ahogy készül a futóversenyre, amit a futóversenyen kívül csinál. Nyilvánvalóan elsősorban futókhoz beszél, de hát mindenki számára, a laikok számára is nagyon érdekes kampány volt, mert betekintést nyertek abban, amit egyébként nem láttak volna. Tehát, hogy el tud képzelni, mondjuk olyan pillanatok voltak benne lefotózva, hogy egy hosszú táv futó a futás előtt leukoplasztal leragasztja a mellbimbóját. Tehát olyasmi, ami valóban nem szokott, megszokott és érdekes. És hát ezzel ők meg tudták ugrani azt, hogy univerzálisan érdekes módon csomagolják be egyébként az üzenetet, és akkor átvigyék azt, hogy ez a márka, ez a futóknak a szakértő és autentikus márkája.
Mi az, ami garantálja itt ebben a konkrét esetben, hogy az illető azt jegyzi meg, hogy ez egy olyan márka, ami segít a sportolóknak, de tudja is, hogy mely márkáról van szó, vagy csak az, hogy ez egy olyan márka, ami segít a sportolóknak?
Ez egy nagyon fontos kérdés, és tulajdonképpen a modern marketing és a modern reklám egyik legfontosabb felismerése, hogy a márkák versenye az igazából nem megkülönböztetett termékelőnyök mentén zajlik. Tehát nem az a reklám célja, hogy egyébként valamilyen racionális vagy érzelmi érvet adjon az adott márka választása mellett, hanem hogy az adott termékkategória hasznosságát kisajátítsa maga számára. Tehát ebben az esetben ez a sportszergyártó az emberek fejében azt az egyenlőségjelet akarta kitenni, hogy az adott márkanév egyenlő futás. Nyilvánvalóan rengeteg terméke kapcsolódik a futáshoz, és a cél az ez volt. Nyilván minden más sportszergyártó is egyébként ugyanerre törekszik, a kérdés az, és itt jön tulajdonképpen a kreatív megvalósítás minőség a kép, és ezért nagyon fontos a kreativitás a reklámban, hogy a kreatív által, tehát banális termékkategória üzenet átkeretezésével, az elmondás módjával hogyan lehet azt izgalmassá, érdekessé tenni, oly módon, hogy a márkanév elválaszthatatlan legyen tőle. És mivel ez a kampány hát viszonylag hosszú ideig futott, érdekes volt, ezért jó eséllyel ellátta ezt a funkcióját. A megoldandó feladat az az, hogy hogyan tudja az emberek emlékezetében a márka, a nevét az adott termékkategória hasznosságához kötni. És hogyha ez az, és ez egy nagyon, nagyon, nagyon egyszerű asszociáció. Tehát ahogy ebben az esetben is az, hogy márkanév egyenlő futás, ugyanúgy a fájdalomcsillapító esetében, hogy a adott márka egyenlő fájdalomcsillapítás. Tehát a kérdés az, hogy hogyan lehet ezt tényleg úgy átkeretezni és dramatizálni, és valami módon beleszűrni a márkanevet, hogy az elválaszthatatlan legyen, tehát ne általában véve a kategóriát népszerűsítse, tehát hogy ez mondjuk ne egy futókampány legyen, hanem azt a célt szolgálja, hogy amikor futással kapcsolatos termékre van szükséged, és bekerülsz a vásárlási helyzetbe, akkor spontán felidézd a márkát.
Visszatérve ilyen értelemben az emberi testnek a plusz tartalmára, mondjuk egy vázához, meg egy asztalhoz képest, hogy ugye érzelmeket képes kifejezni. Az interjú előtt beszélgettünk, és említettél egy olyan, az egyben azt hiszem, hogy plakátkampány is volt, ahol egy sportközvetítésen emberi arcokat mutatnak, és hogy tulajdonképpen azon ugye minden, bizonyos értelemben hasonló, mert ugyanazt a meccset nézik, de azért mégis különböző érzelmek jelennek meg. És mindenki, ha belegondol, amikor mondjuk tömegközlekedésen utazik, megnézegeti az embereket. Tehát nem csak a különleges embereket, a szépeket, a csúnyákat, hanem ez egy tök természetes, gondolom, ilyen evolúciós dolog, hogy megnézzük. Ez, hogy én látom valakinek az arcán az érzelmet, és át tudom érezni. És ebben az esetben a sportközvetítésnél az izgalmat, az örömöt és a többit.
Igen, abban mindenféleképpen több a test, és akkor most ezt egy kicsit konkretizálva, hogy kiterjesztve, tehát az, hogy ugye, ha egy hirdetésen van egy arc, akkor egészen biztos, hogy azt nézzük meg először, vagy egy szempárt, és ahogy mondod, ez ilyen evolúciós örökségünk, és nem véletlenül használja ezt a reklám egyébként termékkategóriától függetlenül. Ez a hirdetés, ami ez a kampány, amire utalsz, ez egyébként egy angol kereskedelmi csatornát hirdetett a 24-es foci EB kapcsán, és fotókat mutatott a lelátón szuper közeliben, tehát az óriás plakátokon hatalmas nagy volt az arc, és nagyon intenzív érzelmeket fejezett ki, és hát valóban egy tekintet mágnás volt, tehát nem lehetett nem nézni, és ugye mivel rá volt írva, hogy nálunk nézd az EB meccseit, hát nagyobb eséllyel rögzítette ezt, hogy erre az emberek emlékezni fognak, hogy az EB meccseit ezen a csatornán kell néznünk. Tehát ilyen szempontból valóban mindenféleképpen több az arc, mint egy váza, vagy a test, mint egy váza.
A 90-es évek első felében volt egy konkrét dezodor reklám, ahol annyi volt, hogy a nő fut a tengerparton egy darab bikini alsóba, de semmi nem történt a reklámban, csak az, hogy megmutattuk az ő felső testét mesztelenül, és ahányszor ez a bizonyos dezodor kihozott egy új illatot, akkor nagyjából annyi volt a változás, hogy a hölgy egy más színű bikini alsóban szaladt, de ugyanúgy fedetlen keblekkel. Tehát egyrészt az, hogy most nyilván vannak szabályozások, hogy mi az, amit meg lehet mutatni, vagy ma már nem úgy van, mint a régi kártyanaptárok esetében, hogy mindenképpen legyen rajta egy filmesztelen nő, tehát hogy arra nem figyelnénk föl, vagy arra most már újra felfigyelnénk.
Hát persze, hát igen, tehát pont erről van szó. Tehát akkoriban ez még önmaga jogán érdekes volt. És hogyha egyébként mindig megmutatjuk ugyanazt, hogy hasonló helyzetben esetleg nem ugyanolyan, de hasonló bikinben, akkor az egyébként egy disztinktív márka azonosítóvá válik, és hogyha kellő ideje látunk ilyen hirdetéseket, akkor az technikai értelemben mindenféleképpen működő reklám, hiszen biztosan be fogom azonosítani mögötte a hirdetőt. De ez a reklámtól független, tehát az, hogy egyébként a közszeméren mit enged meg, és mit lehet ebből megmutatni a reklámban, az konkrét márkáktól vagy reklámtól függetlenül alakul. Nyilván az, hogy ma már ez nem működne, az egyszerűen annak köszönhető, hogy ma már ez a dolog érdektelen. Tehát így önmagában érdektelen. Amit említettél az angol testápoló márka kapcsán, tehát hogy hogyan próbálja ennek a határait feszegetni, az egy lehetséges megoldás, de azért azt mindenféleképpen hozzá kell tennünk, hogy az érdekességnek nem az az elengedhetetlen kritériuma, hogy valami az extremitások felé el legyen tolva. Tehát ami miatt reklámokra emlékszünk, és ami a legbiztosabb olyan érzelmi reakciót váltja ki bennünk, ami egyébként garanciája annak, hogy rögzüljön be bennünk a hirdetett termék, azok jellemzően szórakoztatóak. Tehát, hogyha valami szórakoztató, és ugye úgy szórakoztató, hogy ami miatt tetszik az elidegeníthetetlen a márkanéktől, akkor válik valami reklámmá.
Akkor lényegében az a reklám, amit én említettem a bikini alsóban rohangáló hölgyről szóló, mutass egy heteroszexuális kamasz fiút, aki nem jegyzi meg, de nem fogja tudni, hogy az melyik dezodor. Én megjegyzem, hogy melyik dezodor valamiért, mert valószínűleg engem a dezodor érdekel kevésbé a fedetlen női kebel. Tehát, hogy például itt a maga az, amivel ebben az esetben a fedetlen keblekkel reklámozott termék esetében az egyik csoport az, akit a fedetlen keblek érdekelnek, de ez nem feltétlenül mutat egy ilyen nagyon széles keresztmetszetet azzal, akit viszont a kozmetikai szer maga érdekel. Tehát ez egy női dezodor. Hogyha nekem akarja eladni, akkor nekem miért egy filmesztelen nővel akarja eladni azt a dezodort?
Hát azért, mert egyébként olyan képzeteket közvetít, amiről azt gondolja, hogy számodra az vonzó. De hát az, hogy emlékszel rá, az bizonyítja, hogy ez jól működik. Tehát ez mindenképpen azt mutatja, hogy akkoriban úgymond ennyi idézőjelbetett kreativitás, és a kreativitás ez nem definíció szerint feltétlenül jelent valamilyen alapvetően újat, hanem hogy hogyan tudok meglevő dolgokat úgy kombinálni, hogy annak eredőjeként egyébként a fejedbe bekerüljön a márkanév. Tehát az, hogyha te látsz egy filmesztelen nőt futni a tengerparton, és semmi más nem történik, viszont a képernyőn keresztbe hatalmas betűkkel oda van írva a márkanév, akkor az egyfajta garancia arra, hogy meg fogod ezt jegyezni. Az, hogy egy kamasz fiú hogyan néz, és mit emlékszik, ebből az olyan szempontból irreleváns, hogy nem fog valószínűleg női dezodort vásárolni. Az, hogy egyébként benned rögzült, ez az, ami fontos, és hát nem tudom, hogy a sztorinak erre a részére hogy emlékszel vissza, tehát hogy vásároltad ezt a terméket, vagy nem. De hogyha te nem is vásároltad, én biztos vagyok benne, hogy nagyon sok nő, aki egyébként esetleg nem értelmezte ilyen mélységeiben ezt a reklámot, hanem pusztán, amikor ott volt a boltban, akkor eszébe jutott, hogy van egy ilyen dezodor, és esetleg kipróbálja.
Na de ez az, hogy itt a női vásárlót akarta megfogni, nyilvánvalóan sikerrel, én nem vettem egyébként ezt a terméket, nem elvekből, csak megszagoltam, és nem tetszett, és belegondolok, nem keltett bennem jó érzést ez a reklám, mert én nem szerettem volna félmeztelenül rohangálni a tengerparton. Tehát, hogy én nekem még mindig ezzel van a gondom, hogy azt mondják, hogy reklám, vetköztes le félig egy nőt, és már is van adva a dolog.
Amiatt működik, hogy az emberek abszolút többsége egyszerűen nem értelmezi a reklámot. Tehát, hogyha találkozik vele, és rászáll mondjuk 2 másodpercet az életéből, akkor abból ő leszűri azt, hogy neki ez a dolog tetszik, vagy nem tetszik. Jó esetben, ahogy beszéltünk róla, rögzül a márka.
Amikor a kreatív szakember kitalálta, hogy a női dezodort így fogja reklámozni, akkor ő miért gondolta, hogy ezt a képsort látva egy nőnek jó érzése lesz, aki egyébként a dezodort megveszi? Tehát az ő részéről mi volt az a tudatosság, amit használt?
Amikor ez a kampány, vagy ez a reklám megszületett, akkor valószínűleg a reklámkészítő fejében az volt, hogy hogyan tud a márkához valamilyen pozitív életérzést társítani. És az, hogy egyébként neked te szubjektíve hogy veszed le, az nyilván más kérdés attól, hogy egyébként azok az emberek, akik, ahogy beszéltünk róla, alacsony mentális feldolgozási hajlandósággal a figyelmük, tehát csak tört részét áldozva, de mi marad meg belőle. És hogy ebből a képből az marad meg, hogy ez valamilyen friss és életvidám dolog, és ez mivel nagyon csekély mértékben, de azért mégis valami érzelmi intenzitással élik ezt meg, az oda vezet, hogy nagyobb esélye fogja a boltban levenni, és ahogy egyébként vele történt, te is levetted a boltban, megszagoltad, nem tetszett, nyilvánvalóan, hogyha a termék egyébként funkcionálisan nem teljesít, akkor nem fogod megvenni, de a feladat, a reklám feladat az idáig tart. Tehát, hogy te levedd és kipróbáld. Aha. De az ambíció valószínűleg ez volt mögött, hogy közvetítse ezt a fajta érzést, és mivel oly módon tette ezt, ami akkoriban szokatlan volt, mert nyilvánvalóan feszegette határait annak, hogy mennyire lehet, milyen mértékben lehet meztelen női testeket bemutatni az adott korszakban. Ez elég volt ahhoz, hogy figyelmet generáljon, és kellő sok ember fejébe kerüljön be. És hát nyilván ma már ez már nem lenne elég.
Női dezodort egy boldogan rohangáló nővel mutatnak be, mert hogy akkor könnyebben azonosulok vele, anélkül is, hogy én belegondolnék, de ezt a jó érzést ezért fogja bennem kelteni. Míg ugye férfi dezodort, azt mindig férfival, és mindig egyfajta attitűdre alapozva, hogy te ilyen meg olyan legyen. Tehát ilyen értelemben annak van jelentősége, és ez a test bármilyen szintű megmutatásától teljesen független, hogy az adott nem fogja képviselni, már amennyiben most csak nőről és férfiről beszélünk, és most nem visszük bele azt a gender kérdést, ami valószínűleg túl necces lenne ahhoz, hogy egy márka bemerni komolyabban vállalni. Tehát az LMBTQ kérdésekkel még mindig óvatosan bánnak a reklámozók, mert lehet, hogy negatív eredményt érnek el. Tehát, hogy most maradva annál, hogy itt most egy nőről és egy férfiról beszélünk, akkor a saját nemével fog ilyen jellegű reklámot csinálni, azért, mert ő benne akar valamilyen érzetet kelteni.
Igen, de szóval a reklámkészítés sokkal kevésbé olyan logikai konstrukció, mint ahogy azt az emberek általában elképzelik. Tehát most, hogyha erre a konkrét férfi dezodóra kérdezel rá, ahol ugye névleg az volt az üzenet, hogy ezt fogod használni, akkor ragadni fognak rá a nők. Természetesen mindenki tisztában van vele, hogy ez nincs így. Tehát nincs olyan illat, amit garantáltan ragadni fognak rá.
Kipróbáltad?
Nem is ez volt a lényeg. Próbáltam, én egyébként használom, mert nagyon tetszik, hogy milyen változatosságban állítanak elő mindig új illatokat. De a dolog lényege az, hogy nem is ez volt a szándék. Nem az volt a reklám szándéka, és a reklámozó szándéka, hogy az emberekkel ezt beláttassa, hogy ennek ez a haszna, te ezt mérleged, és mivel neked ez jó, vásárold ezt a terméket, hanem azért ez volt a reklám üzenete névleg, mert ez nagyon izgalmas elmondási módokat hív meg. Tehát nagyon jó kreatív koncepció. És mivel nagyon jó kreatív koncepció, és zseniális, és szórakoztató, és jó okból emlékezetes hirdetéseket lehet rá csinálni, ezért választották ezt a márka üzenetének, de dacára annak, hogy úgy tűnik, hogy ez egy érvelő márka üzenet, ami neked azt a hasznosságot biztosítja, hogy tapadni fognak rád a nők. Mi is tudjuk, a fogyasztók is tudják, hogy a valóságban ez nincs így, de ez nem is számít. Ugyanis amit kommunikációs célként ez a kampány kitűz, az az, hogy adott márkanév egyenlő férfi dezodor. Ez a tényleges üzenet, és minden, amit tesz, ennek az asszociációnak az építését és a frissítését szolgálja. És ezért van az, hogyha egyébként elmész a boltba, és nyilván nagyon fontos feltétel, hogy a termék egyébként szembe jöjjön veled, tehát hogy könnyű legyen megvásárolni, és amikor majd látni fogod, és be fogod lenni, hogy nekem ez a dolog tetszett, le fogod venni, és hogyha egyébként a termék funkcionálisan, ugye neked megfelel, akkor vásárolni fogod. De akkor visszatérve a női dezodorra, tehát ott valószínűleg arról van szó, hogy egyébként ahogy te reagáltál arra a hirdetésre, az eltér attól, ahogy várhatóan a tömegek reagáltak rá. Tehát akinek ez azt közvetítette, hogy egyébként ez egy ilyen felszabadult, aktív érzés, és ez, mivel egyébként ugye formailag úgy volt elmondva, ami akkor szokatlan volt, disztinktív volt, és ezért rögzült az emberek fejében, és hogyha sikerrel kötötte a márkanevet is ugye ez az érzéshez, akkor ők kipróbálták, és hát nem tudom, hogy mennyire volt értékesítési eredményét tekintve sikeres ez a kampány, de el tudom képzelni, hogy az volt, mert általában ugye van egy nagyon direkt megfelelés a között, hogy ami márkanév az emberek fejében aktívan él egy termékkategória vonatkozásában, az a piaci részesedésében is pontosan tükröződik.
Nagyon örülök, hogy ezt visszahoztad, ezt a példát, mert hogy igen, én valószínűleg tök máshogy értelmeztem, és nem azért, mert hogy egyébként imádok ezeken agyalni, hanem mert még más azt érzi, hogy de jó, milyen felszabadult, milyen boldog ez a nő így egy szál bikini alsóban. Én nekem az első dolog biztos az volt, ami eszembe jutott, hogy Jézusom, nincsen ott ehhez hideg, hát tökre be van borulva, meg egyáltalán.
Egyébként itt van a kutya elásvány, hogy egyébként te nem abban különbözöl, én azt gondolom ebben az esetben a többségtől, hogy másképp értelmezed, hanem hogy értelmezed egyáltalán. Tehát amit valamiért szubjektíve fontosnak tartunk egy adott termékkategóriát, ott hajlamosabbak vagyunk ugye több figyelmet áldozni arra. De minden termékkategória esetében, ez egy statisztikai tény, az emberek többsége amennyire tudja, próbálja egyszerűsíteni és automatizálni a döntést. És ugye egy reklám, amire nagyon kevés tudatos figyelmet fordítunk, ezért a nagy tömegek felé sokkal inkább a jelzései által működik.
Ha én ezt nem elemzem, hanem azt mondom, hogy oké, tehát jelzések legyenek benne, bennem nem kelt egy ilyen látvány felszabadító érzést, és nem azért, mert végig gondolom, tehát ez egy 30 éves reklám, akkor biztos, hogy nem gondoltam végig. Nekem az a jelzés kell, hogy legalább mutassák egy hajó orrát, hogy tudom, hogy az a nő aztán el tud menni erről a szigetről.
Igen, ez egyébként olyan extrém módon tudatos értelmezés egy reklámfilmnek, amivel valószínűleg ezt a versenyt a teljes népesség körében megnyerte, tehát ami ennek a reklámnak az értelmezését illeti.
Lehet, hogy ez jobb, mint egy Rorschach-teszt. Hogy a reklámok alapján, ahogyan értelmezed, tudod eldönteni, hogy szükséged van-e szakemberre. Bocsánat.
Igen, de ezért meg kell nyugtassalak, hogy azért a te esetedben is arról van szó, hogy a reklámok töredékét értelmezett csak. Ugye a legtöbbjét azt te pontosan ugyanúgy, mint minden normális ember alapból ignorálod, vagy hogyha egyébként jó reklám és fölkelti a figyelmedet, akkor sem feltétlenül értelmezed a magad számára, hanem az a jó reklám meg tudja azt oldani, hogy a alacsony mentális feldolgozási hajlandóság ellenére is rögzítse a fejedben a márkanevet a termékkategória vonatkozásában. Ez a maximum, amit a reklám elérhet. Ez egy nagyon komoly feladat, és ez a reklámkészítő valódi tudománya.
Amikor például ez a reklám megjelent, a 90-es évek első felében, 90 és 95 között, egyébként ez egy nyugati márka volt, bejött, és valószínűleg szerintem bármivel reklámozhatott volna, mert örültünk neki, hogy hallottunk róla, de most végre láthatjuk is, vagy elérhető a számunkra, de hogy ez még nem volt az a fajta világ, amikor elkezdték volna ezt beszabályozni, viszont az ösztönös, tehát az, ami organikusan kialakult már az emberben egyfajta ilyen társadalmi szintű szemérem, az elkezdett kialakulni, mert ha valaki, és bocs, hogy mindig a kártyanaptárt hozom elő, mutatott volna akkor, a 90-esek első felében egy egyébként lottót reklámozó kártyanaptárt 84-ből, ahol ott áll konkrétan egy félmeztelen nő, és az teljesen normális volt 85-be, 95-ben azt néztük volna, hogy azért ez milyen már. Most eltelt nagyon sok idő, nyilván egy csomó szabályozás van arra, hogy mit szabad megmutatni, és mit nem szabad megmutatni, de már olyan régóta nem mutattak félmeztelen nőt egy reklámba, most nem a hiányát akarom itt most kifejezni, hogy ha valaki, akár mondjuk egy dezodor reklám fogná magát, és félmeztelen nővel reklámozna, ha reklámozhat, akkor arra tudti, hogy odafigyelnek megint az emberek.
Hát pontosan azért, mert a utóbbi néhány évtizedben azért tényleg a meztelen nők az egyfajta ilyen az alanyi reklámkészítés része lett volna, az, hogy nem használjuk, és ezért szokatlanná vált, és ezért az emberek odafigyelnek, ez valószínűleg igaz. Na és ez megint abból következik, amiről ugye beszéltünk hosszan, hogy a reklám technikailag hasznosítja azt, ami szokatlan, hogyha valamit nem használtunk, és most elkezdünk használni, akkor az mivel szokatlan, újra érdekes, és megragadhatja a figyelmet. Jó, hogy egyébként ez a 70-es években is ugye szem előtt volt ez a dolog, de én még azt gondolom, hogy ez akkor is egyébként a reklámok tört százalékára lehetett maximum jellemző. Szóval ez nagyon nem egy tipikus dolog. Persze a kiválasztási torzítás az itt is működik, ugye, hogy nehezen tudod megítélni a valós arányokat, ezért mondom neked, hogy valószínűleg ez akkor sem volt igazából egy ilyen meghatározó trend vagy módszer.
A Sydney Sweeney reklám mellett azért nem lehet elmenni szó nélkül, ez a bizonyos Farmer márka, ami ekkorát durrant most, és aztán volt belőle nyilván kis generált vagy valós botrány, hogy neki a génjei jók-e, vagy a Farmer. Szóval, hogy azért az megint részben, és erről beszéltünk ugye az interjún kívül, részben azzal operál, hogy oké, női mell, na de kié? Szóval az, hogyha egy ismert emberről van szó, az mindent visz, és ott teljesen lényegtelen, hogy neki milyen a teste. Még akkor is, hogyha egyébként farmert reklámoz.
Pontosan, mert ott a jelzés más, ott a jelzés az az, hogy a márka meg tudja fizetni, így van. Tehát az egy más minőség, ott nem az számít, hanem maga a híres ember.
Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezeket elmondtad. Debreczeni János volt a vendégem, reklámszakember, a Green Room kreatív igazgatója. Köszi szépen még egyszer.
Én is köszönöm.
A végtelenbe és tovább.
A beszélgetés hiperlaikus összefoglalása, hogy valójában már uncsi a női mell, de azért inkább legyen a reklámban, mint ne. Nyilván ebben azért nincs társadalmi konszenzus, sőt, a tárgyiasítás fogalmát kimaxoló, mesztelen, félmesztelen, de legalábbis erősen hiányos öltözetű test, nem mellékesen elsősorban női test, micsoda meglepetés, reklámban való szerepeltetése a tőlünk nyugatabbra lévő országokban már évekkel ezelőtt is ciki volt. Nálunk meg, hát még mindig látni olyan plakátokat, amelyeken fehér neműben pózol a modell, és persze nem fehér neműt reklámoz, hanem mondjuk polcrendszert vagy turmix gépet. A kreatív.hu egy korábbi cikkében éppen arra keresett választ, hogy mikor problémás némi ruhátlanság, és mikor nem. Fazekas Ildikó, az önszabályozó reklámtestület akkori főtitkára, ma már igazgatója, alapvetően a hirdetések céljával kapcsolta össze a mesztelenség megengedettségét. Az öncélúságra hozott példájában Eva Mendes szerepel, aki mondjuk úgy, hogy minimális öltözetben fetreng az ágyon, és láthatóvá válik a mellbimbója. Mivel azonban egy parfümöt reklámoz, belátható, hogy nem lenne szükséges villantania. A mondhatni jogos pőrességet pedig épp azzal a reklámmal példázta a szakember, amelyről az imént interjúban beszélgettünk. A tengerparton félmeztelenül és teljes odaadással egy kozmetikai márka nevében szaladgáló hölgy történetével, akinek hát ezek szerint csak én aggódtam a biztos hazajutásáért, de mindegy is. Fazekas Ildikó az ÖRT nevében elmondta, ha bár tényleg fedetlen modellünk melle, a termékhez, amely dezodort, szappant, tusfürdőt kínál, teljes mértékben passzol az alulöltözöttség. Az interjúban úgy fogalmazott, hogy azért nem tekinthető öncélúnak ez a reklám, mert a termékre fókuszál, a mesztelenség a termékhez kapcsolódik, és nincs kifejezetten szexuális töltete. Jó pár évvel ezelőtt Keira Knightley egy nagymúltú parfüm reklámjában szerepelt, amely hossza, ötlettelensége miatt magától is hamar lekerült volna a képernyőről, azonban nem volt elég unalmas, hogy néhány szülő ne kapja fel a fejét. Ők a reklám szexuális töltetét tartották problémásnak, mert hogy az esti mese előtt látták a szülők, és ugye velük együtt a gyerekek is, a vetkőző, hát különben a testéből csupán a vállát megmutató színésznőt a kisfilmben. Érdekes módon erre a reklámra, talán a parfümmárka saját jogán szerzett és régóta fennálló presztízse miatt kevéssé volt jellemző az a tézis, amelyet Debreczeni János az ismert emberek szerepeltetéséről mondott a Sydney Sweeney-vel reklámozott farmer kapcsán. Nevezetesen, hogy a színész felkérése természetesen azt volt hivatott jelezni, hogy az egyébként középkategóriás farmermárka olyan jól áll, hogy egy ilyen sztárt meg tud fizetni, és amikor a cég a celebségért fizet, hát legfeljebb másodlagos az illető testi adottsága. Ez a reklám ugyanakkor több szempontból is itt-ott kilóg a neki szánt sablomból, nagyjából, mint Sweeney kebleinek nagyobb hányada a szűk farmer felsőből. Hát elnézést kérnék az olcsó hasonlatért, ha a látvány a véletlen műve lenne, és nem egy szándékolt hatáskeltés, mert hát a híresség testi adottságainak köszönhetően valószínűleg akkor is megkapta volna a reklámszerepet, ha névtelen. Más dolog, hogy akkor nem mondatnak el vele egy végtelennek tűnő monológot. És a beszédmódja, a szavak formálása, ha nagyon szeretnénk kötözködni, egyértelműen szexuális töltettel bír, vagyis egy újabb ponton nevezhető aggályosnak. Ennél azonban nagyobb gondot vélt felfedezni egy csapatnyi ember. És nem azt a szomorú tényt, hogy az egyébként kifejezetten képességes művész kiárusítja a színészi hitelességét egy túl szexualizált magamutogatásért, ez valószínűleg kevesebb embert zavar, én mondjuk pont közéjük tartozom, persze még nem kell leírni a karrierjét. Ha a reklám hatásossága szempontjából nézzük, valószínűleg jó munkát végeztek az alkotók. Az előbb említett neccesebb pontokkal a reklám készítői a tűzzel játszanak, de amíg nem gyullad ki semmi, addig többet hoz a hirdetés, mint amennyit visz. Azonban ez egy picit lángra kapott, éppen Sweeney különleges adottságai miatt. Na és ezt találták többen problémásnak. Na, nem a szőkehaj kék szem kombót, amelyet a mesei szépséggel azonosítunk, hanem ezen tények felhasználását, vagy legalábbis annak a módját. Nem is mondom hosszan, mert a sztori már nem annyira friss. Az angol jeans, mint farmer kiejtése megegyezik a jeans, mint gének szóéval. A reklám pedig azt állítja, a színésznőnek remek farmerja, illetve génjei vannak. A reklámbéli monológban épp ezt ecseteli maga Sydney Sweeney, hogy a hajszínét, szemszínét a felmenőitől örökölte. És most tök mindegy, hogy pozitív, negatív, vagy esetleg totál neutrális hangon mondja el, mivel ezt gyönyörű nőként teszi, az átlagos fogyasztó pusztán érzéketlen menőzésnek találhatja. Voltak, akik messzebb mentek, és egyenesen az eugenika elméletének elfogadását látták benne, vagy éppen a rasszizmust. És ha nem is vádoljuk a reklám készítőit azzal, hogy így gondolkodnának, azt el tudjuk fogadni, hogy aki nem úgy néz ki, mint Sydney Sweeney, az esetleg kirekesztve, lenézve érzi magát, vagyis kb. Mindannyian. Egy reklámszakember ugyanakkor azt állítja, a tiltakozó hangok is a kampány részét képezték. Szerinte így próbáltak a hirdetők az átlagosnál nagyobb figyelmet elérni. Végül is sikerült. Egészen a politikáig eljutott ez a történet, ugyanis egy republikánus szenátor az X-en már is védelmébe vette úgy általában a szép nőket. Szerintem ezt hallva sokan megnyugodtunk végre. A színésznő kétség kívül, ahogy mondani szokták, egy szemetes zsákban is vonzó lenne, szóval akár azt is leszűrhetjük ebből, hogy amennyiben egy reklámban szerepel, mindenképpen a szexualitást fogja képviselni. Akár akarja, akár nem. Akár van dekoltázs a ruháján, akár nincs, és akár magasan van felvágva a szoknyája, akár nem. Akkor miért kötjük mégis a mesztelenséghez, illetve annak mértékéhez a szinte bűnösnek számító vonzó külsőt? Mert persze a régi abszurd vicc szerint már a tudat, hogy mindenki mesztelen a ruha alatt is eléggé vágykeltő. Két héttel ezelőtt épp a reneszánsz előtti világot, majd a reneszánsz korát vizsgálva kellett megállapítanunk, hogy az egyház éppen aktuális befolyása határozza meg, hogy mi az, ami miatt szégyeljük magunkat, és mi az, amit bűntudat nélkül élvezhetünk.
Második megálló.
Réz Anna van itt velem, erkölcsfilozófus, az ELTE adjunktusa. Szia!
Szia!
A mesztelenség mértéke és az erkölcsösség mértéke hogyan viszonyul egymáshoz? Tehát, hogy egyáltalán érdemes őket kapcsolatba hozni?
Ó, ez rögtön egy iszonyatosan izgalmas kérdés, mert hogy az attól függ, hogy mit értesz erkölcsön. Tehát van a Jonathan Haidt nevű pszichológusnak egy nagyon izgalmas gondolatmenet, amit valamennyire megismert, de azt hiszem, hogy annyira azért a kutatásai mégsem szolgáltak egyértelmű tanulságokkal, mert azóta is folyamatosan toldozza, foltozza, bővítgeti ezt a rendszerét. De hogy valójában, amit a Haidt csinált, az, hogy felmérte azt, hogy egyfelől ő ugye amerikai, és alapvetően ebben az időszakban a republikánusok és a demokraták hát eltérő erkölcsi rendszereivel foglalkozott. És hogy neki az volt a tézise, hogy valójában nem csak arról van szó, hogy vannak konkrét erkölcsi kérdések, amikről az egyik pártszavazói más gondolnak, mint a másik pártszavazói, mint mondjuk az abortusz, vagy a fegyverviselés, vagy a halálbüntetés, hanem hogy egyáltalán nem is ugyanazokat a dolgokat tekintik erkölcsi kérdésnek. És azt mondta, hogy valójában a demokraták, vagy a liberálisok, azok igazából csak két dimenzió mentén voltak képesek erkölcsi problémákat azonosítani. Az egyik az igazságosság dimenziója volt, a másik pedig a károkozásé. És hogy az látszott, hogy ezzel szemben viszont a jobboldali, vagy konzervatívabb, vagy ott republikánus szavazók, azok legalább öt különböző dimenziót ismertek, és ezt az egészet azért mesélem el, mert ezen dimenzióknak az egyike volt egyébként a tisztaság, vagy szexuális tisztaság, azon belül is szexuális tisztaság. És hogy ez azért nagyon érdekes, meg mit tudom én, benne volt például valami fajta csoporthoz való lojalitás, az autoritásokhoz való viszony, vagy nekik valami fajta tiszteletük. Tehát megjelentek bennük olyan dimenziók, amikre egész egyszerűen a demokraták azt mondták, hogy minket ez nem érdekel, ezek szerintünk nem erkölcsi kérdések. A republikánusok számára viszont nagyon is azok voltak. És akkor, ha innen nézel rá, akkor ezért mondom, hogy attól függ, mert az, hogy hogy mit gondolsz, hogy a szemérem az egy erkölcsi típusú erénye, vagy egy erénye egyáltalán, az nagyban függ a te tágabb ideológiai elköteleződéseitől.
Mondom, hogy ez Freudi elszólás volt, de milyen érdekes, hogy te is úgy fogalmaztál először, hogy erény, és utána javítottad ki magad, hogy erény-e. Tehát, hogy van hatása a régről való és vagy hangos véleményeknek. És ha azt vesszük, hogy a republikánusok erkölcsi kérdésként kezelik a szexualitást is, amelynek a fedhetetlensége koronként más-más viselkedést vár el, akkor felmerül a kérdés, hogy megítélhetünk-e valakit a múltból az ilyen jellegű szokásai miatt. Mondjuk Martin Luther Kinget, akinek a történelmi nagyságát nem az szerint mérjük, hogy milyen férj volt.
Így van.
Az ő kiállását és társadalomformáló erejét nem írja át, hogy nem ő volt a hűség,
igen,
mint a példája.
Hallottam,
ahogy például, ha valaki az amerikai rabszolgatartás idején egy déli államban nyíltan vállalta és hirdette, hogy ő azért nem tart rabszolgát, mert tudja, hogy nincs hozzá joga senkinek, és a behurcolt afrikai embereknek is ugyanolyan jogok járnának, mint az őket birtokló gazdáknak. Akkor tudjuk az illetőről, hogy az általános akkori szokással szemben mennie erkölcsi bátorságra val. De ennél vannak árnyaltabb példák, tehát mondjuk Martin Luther Kingé árnyaltabb, akinek a kor szokásaitól eltérő volt mondjuk így az életvitele. Érdemes az adott korszakból kiemelve vizsgálni az ilyen esetet?
Itt ugye két dolgot mondhatsz, mert hogy ugye ha azt mondod, hogy kit érdekel, akkoriban mások voltak a normák, akkor ezzel részben tehát akár azt is mondhatod, hogy szerinted erre vonatkozóan valójában nincsenek ilyen univerzális, öröktől való erkölcsi szabályok, vagy előírások, vagy értékek, és hogy hát semmi, ha valaki azt csinált, ami az adott korban helyes volt, vagy amit helyesnek tartottak, vagy legalábbis elfogadhatónak, akkor ennyi, akkor ezzel nem kell többet foglalkozni. De ugye a legtöbben nem így gondoljuk, hanem azt gondoljuk, pontosan, ahogy te is mondtad, hogy hát hiába lehetett a rabszolgatartóknak döbbenetesen tághatárok között mindenféle kegyetlenségeket művelni a rabszolgáikkal. Ezt azért nem volt muszáj csinálni, és hogyha valaki kifejezetten nagyon rosszul bánt a rabszolgáival, akkor abból mégiscsak levonhatjuk azt a következtetést, hogy hát ő nem volt az erkölcs bajnoka, vagy szóval, hogy itt viszonylag komoly ilyen jellembeli fogyatékosságokról beszélhetünk. Itt szerintem az érdekes kérdés az az, hogy mi indokolhatja azt, hogy valakinek a kifejezetten ilyen magánéleti erkölcsi minősége nagyon foglalkoztasson bennünket. Nem akarnék ebbe belemenni, de ugye ez most is kérdés éppen a magyar politikai életben, hogy tudnélik a mindenféle politikusok súlyos vagy kevésbé súlyos magánéleti vétkeiből le kell levonnunk következtetéseket, vagy mit kell ennek jelentenie számunkra, vagy kell-e bárminek következnie ebből akkor, amikor majd bevonulunk a szavazó urnák közé. Én azt gondolom, hogy visszamenőleg viszonylag könnyen tudod azt mondani, hogy kit érdekel, hogy mit csinált Martin Luther King, tehát hogy már halott, már elérte, amit elért, stb. Szóval, hogy itt már valójában semmilyen jövőbemutató jelentősége nincsen igazából azon filozofálni, hogy ő kifejezetten a nőkhöz vagy a feleségéhez fűződő viszonyában milyen ember volt. Bár nyilvánvaló, hogy hát hogy is mondjam, ezt megint csak mi nagyon könnyen mondjuk innen, de akkor, amikor gondolom amerikai gyerekek tízezrei nevezik meg Martin Luther Kinget úgy, mint a hősüket különböző iskolai dolgozatokban, meg egyéb kontextusokban, akkor lehet, hogy mégiscsak van annak jelentősége, hogy azt mondta, hogy hát figyelj, azért ő se volt tökéletes, és hogy hát tőled legalábbis többet várunk az életnek ezeken a területein, mint amit Luther King nyújtani tudott. Másfelől nyilvánvalóan az a meggyőződés munkál bennünk, hogyha valaki agresszívan, vagy narcisztikusan, vagy akárhogy viselkedik a magánéletében, akkor hát elképzelhető, hogy ő majd vezetőként is ilyen módon fog viselkedni, és ez szerintem joggal érdekel bennünket, akkor, amikor arról döntünk, hogy kinek a kezébe adjunk hatalmat. Tehát én azt gondolom, hogy a jelenben legalábbis nem indokolatlan beszélgetni embereknek az ilyen személyes erkölcsi kvalitásairól, amennyiben elfogadjuk azt, hogy hát itt mégiscsak valami fajta folytonosság van, tehát az, hogy valaki hogyan viselkedik a hálószobájában vagy a konyhájában, az valamilyen módon összefügg azzal, hogy ő úgy általában milyen ember, és hogy ez majd más területeken is megnyilvánulhat.
Utak? Ahová megyünk, ott nincs szükség utakra.
Rézz Anna erkölcsfilozófussal, az ELTE adjunktusával innen folytatom a jövő héten a beszélgetést, továbbra is a szeméremről és az erkölcsről, de nem csak a meztelenség kontextusában vizsgáljuk majd. Mára ennyi volt a Galaxis Kalauz, a jövő héten ugyanekkor találkozunk. Hamarosan a rádió archívumából visszahallgathatják a mai adást is, valamint most már podcast formában is elérhető a műsor. A rádió és a Galaxis Kalauz Facebook oldalán további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Tímár Ágnes. Viszont hallásra!
Viszlát, és kösz a halakat! Ez volt a Galaxis Kalauz. Tímár Ágnes műsorát hallották.